Sziasztok! Ez itt újra a teljes terjedelem. Március 15-e van nemzeti ünnepünk, amely egyben a Liverpool megalapításának napja is. De kezdjük a hírekkel és a legfontosabb eseményekkel, mert hogy alakítunk egy kicsit ismét az adás elejé összefoglalón. Most már tényleg csak arról próbálunk beszélni, amely az adásban nem fog elhangozni. Lássuk például, hogy miről nem beszélünk majd a Premier League kapcsán.
Például arról nem, hogy a Chelsea 0-0-es döntetlenjével Thomas Tuchel lett az az edző, aki a klub történetének legtöbb veretlen mérkőzését produkálta kezdésként. 12-nél jár, ugyanannyinál, mint Luis Felipe Scolari, akár őt is túlszárnyalhatja, hogyha a következő fordulóban, sőt, hogy a következő mérkőzésén sem kap ki, az viszont az Atletico Madrid ellen lesz. A Manchester City megint magabiztosan nyert a Fulham ellen, a 3-0-ás sikernek azért van különös jelentősége, mert 14 hónap után, tehát több mint egy év után ismét be tudott találni az a Sergio Aguero, akinek nem volt még ilyen hosszú gólcsendje, amióta a Premier League-ben szerepel. Győzött a Manchester United is, az 1-0-ás győzelem azért kiemelendő, mert Solskjaernak még nem volt 4 egymás utáni mérkőzése a bajnokságban, amelyet kapott gól nélkül megúszott volna, most viszont ez a helyzet úgy tűnik, hogy egészen sikerült rendbe raknia a Manchester United védekezését.
Ami Spanyolországot illeti, a Real Madrid sokáig hátrányban volt az Elcsével szemben, amely majdnem megtréfálta a királyakat, de aztán jött Benzema, és az utolsó pillanatban egy csodálatos góllal fordított, így pedig közelebb került a Real Madrid az Atléticóhoz, mert hogy a matracosok viszont a Chelsea elleni BL8-a döntő visszavágójának árnyékában nem tudtak mit kezdeni azzal a Hetaféval, amely bebunkerelte magát a kapuja elé, és nem engedte ott át az Atlético Madridot. A már Atlético Madrid Diego Simeone korábbi segítője Germán Burgos csapatot talált végre. Vezetőedzőként az első munkája Argentínában lesz, a Newell's Old Boys csapatánál lesz vezetőedző, ahol többek között ugye Lionel Messi is nevelkedett.
Olaszországban különösebben nagy meglepetések nem voltak, magabiztosan tudott győzni a Juventus. A Parma-Róma elleni sikere az mindenképpen kiemelendő, a 2-0-ás vereség nem volt bekalkulálva Fonseca csapatánál, pláne azután, hogy az Európa Ligában ilyen jól szerepelt a csapat. Az Atalanta egy 3-1-es győzelemmel melegített a Spezia ellen, a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre, és bőven lesz szó a műsorban a Miláról, amely vereségével alaposan leszakadt az éllovas Interről, a Napoli ellen kapott ki hazai pályán 1-0-ra Pioli csapata.
A Bundesligában a Leipzig 1-1-es döntetlent játszott a Frankfurttal, úgyhogy ismét 4 pont a Bayern előnye, de a bajnokságban a legfontosabb kérdés továbbra is, hogy vajon képes lesz-e megdönteni Robert Lewandowski Gerd Müller rekordját. A lengyel jelenleg 25 forduló alatt 32 gólnál jár, a 40-hez tehát már csak 8 találatra van szüksége, hogyha hozza az eddigi átlagot, akkor nem lesz kérdés, hogy mi a sztori vége. Volt viszont egy szomorú sztori nem Németországban, hanem a franciáknál, ahol a PSG akár át is vehette volna a vezetést a tabellán, de nem tudott nyerni vasárnap esti mérkőzésén, amely közben kirabolták a csapat argentin klasszisának, Angel Di Mariának a házát, és a mérkőzés közben még le kellett cserélni Di Mariát, aki a mérkőzés közben kapta erről a híreket. Elég erőszakos cselekmény, és nem csak vele történt ez meg, hanem a csapat középhátvédjével, Marquinhos-szal is.
És ahogyan az elmúlt hetekben azt már megszokhattátok, következik a Clio Intézet szerintünk társadalmilag is rendkívül fontos üzenete, csak hogy valamit említsek, nem régiben járt nálunk egy olyan vendég, aki mondta, hogy például már élt ezzel a lehetőséggel, érdemes figyelmesen végighallgatni a következőket.
A férfiak életkora is befolyásolhatja a nemzőképességet, de hogyan biztosítható a családalapítás képessége?
Látogasson el a spermabank.clio.hu/spermatarolas oldalra, tájékozódjon a lehetőségekről, és őrizze meg nemzőképességét élete végéig.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával.
És elsőként Szabó Péter Pítet köszöntjük nagy szeretettel, a Spiller TV szakértőjét, akivel itt a hétvégén történtekről fogunk beszélni. Egyrészt, ami Angliában történt, másrészt pedig arról, ami Budapesten elsőként, mert hogy a Liverpool itt fogadta a Lipcsét, ugyanúgy, mint ahogy az első mérkőzésen a Puskás Ferenc stadionban találkoztak a felek, és az a vicc jutott eszembe, vagy hát nem is annyira vicc, hogyha elpusztíthatatlan anyagból készítik a fekete dobozt a repülőgépen, akkor miért nem készítik abból az egész repülőgépet, tehát hogy Kloppnak hogy nem jutott eszébe eddig az a megoldás, ami elég kézenfekvőnek tűnt ezen a mérkőzésen, hogy érintetlenül hagyja mondjuk a középpályát, és akkor nincs akkora nyomás a védelmen.
Igen, ez főleg azért érdekes, mert gyakorlatilag a Liverpool kapcsán az elmúlt hónapokban csak is arról beszéltünk, hogy ez egy annyira komplex rendszer, hogyha egy elemet elmozdítasz benne, akkor borul gyakorlatilag az egész. Ehhez képest Klopp, amint kicsavarodott egy elem, minden más is kicsavart körülötte, és gyakorlatilag teljesen átrendezte a csapatot, tehát elsősorban a középpályán sok védelemben való játszatására gondolok Fabinhóra és Hendersonra. Aztán kiderült, hogy ha egy elemet legalább a helyén hagy, akkor ez jobban működik. Nyilván értjük, hogy ez miért van így, és Ned Phillips játékát elnézve az elmúlt hónapokban érthető, hogy miért gondolta úgy Klopp, hogy lehet, hogy nem vele kéne végigjátszani a következő hónapokat. De hát az meg látszik, hogy ez a védelem akár Kabakkal, akár Phillips-el sokkal magabiztosabb, hogyha ott van előttük Fabinho. És akin leginkább megérződött ennek a pozitív hatásra, szerintem egyértelműen Thiago volt. Nagyon sok olyan statisztika, meg elemzés megjelent vele kapcsolatban, hogy mennyit kell védekeznie, hátrafelé mennyit kell védekeznie, és hogy mennyire nem tudja ezt megoldani, mennyi sárga alapja van, mennyi szabálytalanságot követel. Hát így, hogy ott van mögötte Fabinho, már azt csinálhatta például a Lipcse, amiben a legjobb labdákat tudott osztogatni, az a kapásból indítása például Szalának, az kifejezetten Thiagós parádé volt. Hogyha ezt a középpályás egyensúlyt legalább meg tudja tartani Liverpool, még akár Henderson nélkül is, azért reményt adhat itt a folytatásra, meg akár a BL-re is, bár egy ilyen közép-hátvédpárosra azért sok jóban nem reménykednék hosszú távon.
Igen, Doma, te ezt egészen közelről, testközelből láthatod, hogy hogyan működött, és még azt is tapasztalhattad, hogy például Wijnaldumnek a pszichéjére milyen jó hatással volt az, hogy Fabinho végre a helyén játszott, és úgy minden mozaik kocka oda passzolt, ahova egyébként tervezték eredetileg.
Amúgy mindenkinek jó hatással volt a pszichéjére, hogy túl voltak ezen az egészen, mert kicsit azt láttam amúgy Nagelsmannékon is, hogy igen, szomorúak voltak a kiesés miatt, de valahogy, ahogy lefújták a meccset, mindenki így megkönnyebbült, és mindenki megnyugodott, hogy vége van ennek a párharcnak, de hát ami Wijnaldummal volt, az egészen kivételes, hogy ugye amikor az öltözőből rángatnak ki valakit, akkor már annyira nincsen kedve interjúzni. Wijnaldumnak mindenhez volt kedve, tényleg mindenre vevő lett volna kb. És amit én a legérdekesebbnek találtam a nyilatkozatában, hogy ugye ő volt a csapatkapitány, és Aubameyang kapcsán is azért felmerült most a hétvégén megint csak, hogy milyen lehet egy csendes csapatkapitány, vagy lehet-e olyan, hogy csendes egy csapatkapitány, és Wijnaldum szerintem egy abszolút pozitív példa, de ugye az UEFA-nál általában úgy választanak meccsemberét, hogy kilőtte a győztes gólt, ki volt a meccs hőse, ahogyan egyébként ez van a spanyol bajnokságban is, itt viszont ugye Fabinho lett a meccsembere, ami azért szerintem jelzi, hogy mennyire fontos volt, hogy megtalálják ezt a hármast. Meg amiről már beszéltünk veled is, Tibi, ugye, hogy Phillips miben jó, miben rossz, azért az nekem nagyon feltűnő volt, hogy mennyi fejese volt annak ellenére, hogy rajta volt ugye ez a kis turbán. Nem lehet kellemes olyanban játszani, de rengeteg fejpárbaja volt, és rengeteg ilyet nyert meg. Hiába ugrált ki rengetegszer, ami szintén feltűnő volt, azért ez, hogy ennyi fejpárbajt meg tud nyerni, az szerintem kiemelkedő.
Abszolút, mert ez a legfőbb erénye Philipsnek, vagy talán, hogyha kicsit gonoszkodnék, akkor az egyetlen igazán komoly erénye. Amint mondtad, hogy kiugrált, ott viszont azért minimum kétszer komolyan megalázta őt gyakorlatilag Forsberg a lefordulásaival. Tehát, hogy itt is szerintem pont az, amit te mondasz, meg amit te kiemeltél, hogy arra koncentrálhatott Ned Phillips is ezen a mérkőzésen, amiben jó, arra kevésre.
Igen, ez nyilván abszolút pozitívum, és ugye erről is beszéltünk már szerintem mi is, akár a tévében is, vagy egyéb műsorokban sokat, hogy Klopp továbbra is erőltette ezt nagyon, nagyon magasra feltolt védekezést, még akkor is, hogyha mondjuk a védelem előtt is magában a védelemben sem volt meg a kellő biztosítás, új emberek kerültek be folyamatosan, Kabáknak volt ezzel nagyon sok probléma, hogy nem tudta tartani, holat nem tudta, mikor kell kilépni. Azért Philipszel ebből a szempontból még lehetnek gondok attól függetlenül, hogy Fabinho már valamilyen szinten meg tudja szűrni ezeket a támadásokat. Amiben itt a fejlődés talán várható, Fabinho jelenléte miatt, hogy előrefelé jobb lesz a Liverpool, és kevésbé fognak érkezni egyáltalán ezek a labdák, amikkel mondjuk Philipsnek a gyenge pontjait meg lehet találni. Mondom, ez egy abszolút pozitívum itt a Liverpool következő hónapjaival kapcsolatban, főleg itt a bajnokság szempontjából szerintem.
Hát el is kellnek a pozitívumok, mert a Liverpool ugye a Premier League-ben meglehetősen rosszul áll. Pont azt számoltam itt Chris Wilder menesztése kapcsán is, hogy annyi pontja van most a Liverpoolnak, amennyi az előző szezonban ilyenkor a Sheffieldnek volt. Tehát, hogy itt azért nem lehet arról beszélni, nem lehet azt magyarázni, hogy pú, igen, sok sérültünk van, meg összejátszott a világrendünk, szóval ez már nagyon-nagyon sok, nagyon komoly differencia itt az előző szezonhoz képest. Maradjunk még egy kicsit a Bajnokok Ligájánál, mert azért történtek még érdekes események itt a hétközi találkozókon. Például a Juventus kiesése az mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik, pláne úgy, hogy az 54. perctől számítva emberelőnyben játszott Pirlo csapata.
Nagyon kellemetlen szerintem. Nyilván az, hogy a Porto ellen esel ki, és hogy most már zsinórban harmadik éve egy olyan csapat ellen esik ki a Juventus, ahol elvileg nekik kötelező lenne tovább jutni. És pláne azért, mert mi volt itt a narratíva néhány évvel ezelőtt, amikor Cristiano Ronaldo megérkezett a csapathoz, az utolsó láncszem, vele már tényleg lehet menni a Bajnokok Ligáját, és hogyha a nemzetközi sajtót nyilván ti is olvastátok, meg itt a nézők, hallgatók közül sokan olvasták, akkor Ronaldót megint megtalálták egyfajta bűnbakként, hogy hát ezért jött, ő azért jött, hogy megnyerje a BL-t, és hát lám semmit sem mutatott. Nyilván itt a hétvégi bajnokin szépen üzent is a kritikusoknak, egyrészt egy gesztussal, meg három góllal, de hát azért addig el kell jutni, hogy gyakorlatilag mindenki elhitte, hogy Messi meg Ronaldo az a két játékos, akik egymaguk is meg tudnak nyerni akár egy egész bajnokligája sorozatot, csak közben meg nem. Tehát a futball az egy csapatjáték továbbra is. Szerintem ezt ugyanúgy látjuk Lionel Messi esetében, aki ilyen híróbolt játszik most már szerintem évek óta, hogy egymaga tartja víz fölött a Barcelonát, de egy ember nem tud igazán jó csapatot csinálni, maximum tényleg a víz fölött tudja tartani. És hogyha azt nézzük meg, Cristiano Ronaldónak most van a legjobb szezonja, mióta a Juventus játékosa. De persze ezt is érdemes kontextusban nézni, hogyha azt nézitek, hogy átlagban 90 percenként akcióból több gólt ér el, mint az előző idényben, több helyzet kialakítása van, mint az előző idényben, kevesebbszer jut el hozzá a labda, de amikor nálam a labda, akkor többször juttatja el a támadó harmadba a labdát, többször juttatja el a 16-oson belőle a labdát, csak ilyenkor felmerül az a kérdés, hogy oké, Ronaldo nagyon jól játszik, de miért ő az, akinek el kell juttatni a támadó harmadba a labdát, miért neki kell eljuttatni a 16-osan belőle a labdát, tehát kevesebbből többet tud kihozni, csak ilyenkor felmerül a kérdés, hogy oké, de a csapat körülötte miért nem tud többet tenni azért, hogy neki nem ezeket a feladatokat kelljen végrehajtani. És én egyben látom a Juventusnak a problémáját, hogy volt egy kicsit már kiöregedőben lévő csapat, amit ki kellett cserélni. Ez meg is történik közben folyamatosan a háttérben, csak közben jött egy Ronaldo is, akit meg az azonnali sikerért hoztak. Ez egy borzasztó nagy ellentmondás, és erre jött rá az, hogy akkor leültetünk a nyáron egy teljesen újonc edzőt a kispadra. Ilyen helyzetben, hogy bárkinek is komoly elvánása lett volna a BL-el kapcsolatban, azt egyszerűen nem tudom komolyan venni. Persze a Porto ellen nem jó kiesni, és a Porto szerintem nagyon jól játszott. Tehát azt a védekezést, amit már a csoportkörben láttunk Conceição csapatától, az oktatni való. Tényleg a Prime Atletico Madridot idézte időnként, de a Juventus szintjén ez akkor is csalódás, főleg azért, mert ilyen vegyes üzeneteket fogalmaztak meg már az elvárások kapcsán is.
Kíváncsi vagyok, hogy nektek eszetekbe jutott-e az az analógia, és szerintem ez azért ülhet, mert egy kicsit hasonló a helyzet. Még hogyha egyébként Lampardnak volt is egy évnyi championship tapasztalata, amikor megkapta a Chelsea-t. Mindig azt mondtam pont egy nagyon kedves barátomnak a hétvégén, hogy ha valaki még mindig kétségbe vonja az edző szerepét, meg mond ilyeneket, hogy hát ezzel a kerettel én is megnyertem volna, mit tudom én, szériát, behelyettesíthető ide bármelyik topliga, akkor nézze meg, hogy mi történt a Chelsea-nél. Lampard távozása és Tuchel érkezése között és után, és hogy micsoda átmenetről beszélünk. Lampard valószínűleg nem volt készen erre a feladatra, bármennyire is nagyszerű játékos volt, bármennyire is egyébként valós és valid víziója van a fociról. Valószínűleg ez ugyanúgy megvan Pirlónál is, csak egész egyszerűen Pep Guardiolán kívül nincs nagyon olyan, akinél ez működött volna. Ez az elképzelés, hogy komoly tapasztalat és rutin nélkül egy top csapat kispadjára odaültetnek egy szakvezetőt. Nincsen nektek is deja vu érzésetek ezzel kapcsolatban, hogy egy kicsit az látszik, mint ami Lampardnál, még hogyha nem is pontosan úgy, de ugyanazokat a tapasztalatlanságokat, rutintalanságokat, kezdeti ügyetlenségeket látjuk Pirlótól, amik Lampard vesztét okozták.
Hát, hogy pontosan megvan-e ez az analógia, az jó kérdés. Én azért hoznám vissza ide Pete gondolatát, mert hogy az egyrészt ellentétes kommunikáció, hogy akkor újraépítik a csapatot, és Ronaldo közben öreg, és közben hoznak egy fiatal edzőt, viszont az biztos, hogy ez nagy kockázat, hogy fiatal edzőt hoznak, szóval lehet, hogy Zidane esetében, meg nem is tudom, egy-két esetben még jól elsült, de hogy ez kockázatvállalás és kisebb eséllyel lesz sikeres így egy csapat, az egészen biztos. És Lampardnál azért érzem másnak a helyzetet, mert neki legalább egy év tapasztalata volt a derbivel, Pirlónak pedig 9 nap jutott talán az U23-as csapatánál a Juvénak, ennyi volt az összes tapasztalata.
Igen, hát ez ritka.
Én ezt nem feltétlenül a rutintalanság mellé kötném, hanem egyszerűen edzői kvalitások mellé. Aztán persze nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, lehet, hogy egyébként Lampard is egy baromi jó edző, és jó gondolatai vannak, csak tényleg rutintalan. Pirlónál ugyanez lehet, hogy mondjuk 2 év múlva egy teljesen kiforrottabb edző lesz, mint most. Szerintem Pirlónak nagyon jó ötletei és elképzelései vannak, csak egy olyan csapatnál, mint a Juventus, amelyik tényleg a legmagasabb szintre kívánkozik, ott nem biztos, hogy van egy olyan tanulóideje egy edzőnek, aminek Pirlónak valószínűleg szüksége van. Picit más eset például szerintem az Arsenalnál Mikel Arteta, na ott, ha lehet tanulóidőről beszélni, akkor az ott van. Mert nincs hova sietni, ott már annyira mélyen van ez a csapat, hogy megengedhetik maguknak, hogy egy edző felépítse magát, és az ötleteit megvalósítsa. És a Juventusnál Pirlónál is ezt látom, hogy azért ő már jó párszor kicsit meghasonult önmagával, főleg a rangadókon, ahol nem ugyanazt a filozófiát követte, amit ő eleve elképzelt. Szerintem itt a keretnek az összetételére sincsen jó hatással, nincsenek konkrétan leosztott szerepek, nincsenek igazán meghatározó játékosok, egy-két kivételtől eltekintve, akik minden meccsen tudják ugyanazt hozni. Jó, hát Morátával eljátszatja a Benzemát Cristiano Ronaldo mellett, és kvázi ennyi, Weston McKennie az, aki nagyon sokat fejlődött, de hát ő meg az a középpályás, akinek jó, ha nincs ott a labda. De minden másban jó, csak a labdához ne kelljen érni, és ne kelljen passzolni a középpályán. Tehát nekem ez egy katyvasznak tűnik jelenleg a Juventus, és pont szerintem azért, amit már említettem korábban, nincs egyszerűen lefektetve az, hogy mit próbálunk elérni rövid távon, és mit tudunk elérni hosszú távon. Innentől kezdve meg az edzőnek a személy az picit talán másodlagossá is válik.
Haladjunk tovább, 2 dolgot szeretnék felvillantani itt a másik 2 bajnokok ligája mérkőzés kapcsán. Az egyik az, amellett, hogy persze a Sevillát szerintem minden jó érzésű ember sajnálta ezután a mérkőzés után, mert lényegesen többet tett a továbbjutásért, mint a Dortmund. Ezt a Holland Bono esetet szeretném kiemelni, és nem abból az aspektusból, hogy miért kellett 1,5 perc ahhoz, hogy észrevegyék, hogy elmozdult Bono a gólvonalról, meg itt a játékvezetői szerepet, hanem nektek hogy tetszett, és ezt a tetszettet azt már én mindjárt itt zárójelbe is teszem, Holland mérkőzés után egy nyilatkozata, amiben azt mondta, hogy ugye először Bono ordított az arcába valamit, amit ő megismételt a berúgott gól után, és utána 2-szer használta a csalt szót, csalt először, és azért tudta megfogni a 11-esemet, csalt másodszor is, de akkor már berúgtam. Nem sok egy kicsit az arrogancia?
Ebből csak nem elég bő az angol szóként se Erling barátunknak. Nem tudom, tehát szerintem ebben olyan sokat nem kell belelátni, ezért nyilván Hollandnak is megvan a magához való önbizalom, és van egy ilyen kiállás azon túl, hogy egy kicsit ilyen infantilis csávoló van szó, és mintha a szívén, a száján jelenséget látnánk az ő esetében. Lehet, hogy le kéne ültetni egy ilyen kommunikációs trénerre, hogy hogyan is kell ezeket a szituációkat kezelni. Most úgy látszik, hogy valamilyen szinten az ő karakterének ez a része. Nekem az meg kifejezetten tetszett, amit a pályán művel. Tehát jó, Bono oda
az nem is kérdés,
hogy ez... Tehát az szerintem egy tökös dolog volt. Ugye nyilván láttunk már nála már komolyabb karrierbe futott játékosoknál is ugyanezt, hogy a hergelésre nagyon frappánsan egyrészt góllal reagált, másrészt meg akkor már nem hagyom annyiban a dolgot. Ugye emlékszem pont Thierry Henrynak volt még 2007-ben egy hasonló esete, nem tudom, emlékeztek el valószínűleg, nem, Chris Kirklanddel egy Wigan elleni meccsen, ahol folyamatosan húzta az időt a Wigan, és amikor kiegyenlített az Arsenal, akkor Henry hálóból kivette a labdát, odadugta a Kirkland orra le, hogy na most húzd az időt öreg. És abból is lett egy ilyen hasonló balhé, nyilván ott a meccs után nyilatkozat az már kicsit szofisztikáltabb volt, de Hollandban is megvan ez a kicsit jó értelemben vett arrogancia, amit ő mer is használni, és szerintem egy ilyen játékosnál, aki erre a szintre pedesztinálja magát, az abszolút egy elengedhetetlen dolog.
Az tök normális, hogy a meccsen ugye mi van, mert ott nem tudod kontrollálni az érzelmeidet, sem azt, hogy mit mondasz, és ugye elsőre nem volt egyértelmű, hogy mi a kontextusa annak, hogy ráordít Bonóra, és ott még nem is értettük, hogy miért csinálta ezt, kicsit jogosnak tűnt a Sevilla játékosok reakciója, aztán persze utólag már, hogy láttuk a másik ismétlést, megérdemelt volt. Az egy sokkal másabb dolog, hogy a meccs után mit nyilatkozik, ugye? Ez az, amiben elvileg átgondoltabbnak kellene lennie, és például az ilyen szavakat, mint a csalás, azt nem szabadna használnia, de tök jó, hogy valaki még elmeri mondani őszintén a gondolatait, bár tényleg nem tudom, hogy mennyire játszik itt közre abban, hogy nem talált más szót, szinonimát arra, hogy csalás.
Hát igen, beszéltük Peter is, hogy itt a kilépés, ami talán nem egy olyan, ez nem az az expert szint, még az angol szókincs szempontjából az lehet, hogy itt szerencsésebb lett volna. Mert,
de itt legalább megkérdezték, nem úgy, mint Conceição-t.
Igen, igen. Még itt azt nem szeretném, hogyha elszaladnánk a Barcelona kiesése és a Paris Saint-Germain továbbjutása fölött. Arra most itt nem lesz idő, hogy átbeszéljük, hogy mi történt szegény PSG játékosokkal a hétvégén, pedig azt is javasoljuk mindenkinek átolvasásra, meg megtekintésre. Szóval egyrészt Pochettino szerintem nagyon szépen felmondta a második félidőben a kötelező házi feladatot, amit ilyen helyzetekben fel kell mondani. Másrészt pedig le a kalappal a Barcelona előtt, amely az első félidőben megteremtette annak a lehetőségét, hogy egy újabb remontádát lássunk.
Itt ugye az első meccs volt az, amit a Barcelona nagyon durván elrontott, és Koeman persze dicsérő, hogy a második meccsre viszont pont azokat a hiányosságokat tudta kijavítani, és ez egyébként megtörtént az előtte való bajnokin is, például a Sevilla elleni kupamérkőzésén, és az azt követő bajnokin is, amikor átállt erre a három belső védős rendszerre, hogy a bajnokikon 3-5-2-t játszott, erre ti is beszéltetek, ugye múltkor Bíró Dáviddal, ugye a PSG ellen pedig kvázi egy ilyen 3-4-2-1-et rakott fel a pályára, mert mind bukott el a Barcelona az első meccsen. Az, hogy Mbappé folyamatosan elszaladgált a szélen is, Griezmannnak is, Dembélének pedig szinte hatodik, ötödik meg hatodik védőt kellett játszani, hogy visszazárni és tudjon biztosítani. Ezt megoldotta azzal Koeman, hogy berakott még egy középhátért, és a szélességet jobban le tudta védeni a Barcelona, miközben támadás meg ugyanazt a 3-2-5-öt, 2-3-5-öt tudták játszani, mint korábban, és kulcs, akin akár mondhatnánk az is, hogy elment a továbbjutás, mert nem rúgta be az ígyszereit, ugye Ousmane Dembélé, hát nélküle nem beszélhettünk volna arról, hogy mennyire jól játszik a Barcelona, mert végre volt egy olyan játékos ebben a csapatban, aki kereste a mélységet, aki indult a védelem mögé, és hát nagyon szeretem Frenkie de Jongot, meg nagyon jó játékos, és ebben a szerepkörben is feltalálta magát, amikor a középpályáról kell érkezni, de ne Frenkie de Jong legyen már az, aki a védelem mögött területet támadja egyedüliként folyamatosan egy Barcelonában. Ez Dembélé remekül megoldotta, de hát nyilván ő sem egy tipikus, meg klasszis csatár, és nem rúgta be azokat a helyzeteket, amik adódtak előtte, de alap elképzelésben, amit Koeman felrakott a pályára, azt szerintem nagyon jól működött. Más kérdés, hogy azzal, hogy Messi kihagyta a 11-est, valószínűleg elment pont az a lendület a Barcelonából, ami kellett volna a szünet után ahhoz, hogy még fent tudják tartani ezt a nyomást, onnantól meg a PSG nagyon le tudta lassítani a játékot.
Igen, ilyenkor derül ki, hogy miért szeretnék annyira Hollandot, vagy miért sírják vissza annyira Suárezt, mert kiderült, hogy Messinek úgy tudnak pozíciót, illetve területet teremteni, hogyha előtte valaki legalább egy elfutó csatár van, és most egyébként Pedrinek is nagyon sok helyet tudtak ezzel adni, és talán egyet többször látjuk majd ezt a Barszától, ami tényleg nagyon felüdülés volt. Amúgy a Barsza szurkolók is azt írták, ugye, hogy a szezon legjobb első félideje volt, amit láttak.
Én bocsi, ez az úgynevezett spacing, tehát hogy csinálsz kellő mennyiségű területet a csapatod játékosainak, hogy megjelen a szélesség, legyenek játékosaid, akik tartják a szélességet a pályán, legyenek olyan játékosaid, akik támadják a mélységet folyamatosan, és nyilván, hogyha ez megvan, akkor már a vonalak között is egyszerűen megnyílik a terület az olyan játékosoknak, mint Messi vagy Pedri, hogy az úgynevezett pozíciós játék az alapja, ezt látjuk folyamatosan mondjuk Guardiola a csapatainál, de mondjuk Thomas Tuchelnek bármelyik együttesét is fel lehetne hozni. Ezt kell megoldani szerintem egy edzőnek ahhoz, hogy megfelelően tudja egy ilyen labdabirtoklásra épülő játékba jól használni a játékosait.
Na pár szóban még itt a most következő 4 mérkőzésről a Bajnokok Ligájában, a 8. döntőben, hiszen azért mondhatjuk nyugodtan, hogy a Manchester City, illetve a Bayern München némileg már nyerekben érezheti magát. Van viszont 2 olyan meccs, aminél azért nem mondhatjuk azt, hogy 2 olyan párharc, aminél nem mondhatjuk azt, hogy eldőlt volna, noha azért az egyik fél az sokkal kedvezőbb előjelekkel indul, ilyen például a Real Madrid és az Atalanta összecsapása, ahol most néztem a pénteki meccsét az Atalantának, és az volt az érzésem, meg az volt a gondolatom, hogy Gasperini talán most jutott el oda ezzel az Atalantával, hogy tökéletesen sikerült feletetni és kiküszöbölni Papu Gomez hiányát.
Igen, és cserébe bejött az Iličić probléma, ugye, hogy vagy játszik, vagy nem. Egy érdekes hangulat van az Atalantánál, ettől függetlenül meg, vagy pont ezért meglepő, hogy a játékban ez mennyire nem látszódik meg a csapatjátéken, szinte tök mindegy, hogy akkor Pessina játszik, Iličić játszik, Malinovszky játszik, az Atalantának az alapjáték az mindig ugyanaz, és mindig ugyanannyira jól működik többnyire, és nyilván ez Gasperinek a legnagyobb érdem, hogy az elemeket kicserélheted ebben a kirakósban, de a nagy összkép az mindig ugyanolyan marad, ettől függetlenül a Real Madrid ellenben titkon én nagyon szurkolok abban, hogy összejön egy fordítás, és hogyha a mutatott játékot, a játék képét nézzük ennek a két csapatnak az egész szezonon levetítve, és nem a játékos minőségre gondolok itt elsősorban, hanem konkrétan a játékra, akkor az Atalanta igenis tovább juthatna. Más kérdés, hogy úgy tűnik, hogy Zinedine Zidane megint felkereste a kedvenc boszorkányát, és a fekete mágiát ismét bevetette, mert most már a bajnokságban is hozzák megint nyögvenyelősen azokat a meccseket, amiket kell. Persze ennek a sérülés hullámnak a végén mondhatjuk, hogy kijár a szerencse a Real Madridnak, pont azért, mert már visszatért Benzema, akiről tudjuk, hogy azért most már képes akár egyedül is meccseket eldönteni, és így előnyről azért az Atalanta meg továbbjutása nagyon nagy meglepetés lenne szerintem, bár én nagyon szurkolok nekik, meg mondom, játékban szerintem Gasperini csapata előrébb jár, mint a Real Madrid, játékos minőségben nem biztos.
Hát biztos, hogy nem, szerintem.
Pont, igen, pont a Real Madrid szemszögéből tudom csak ezt a meccset nézni. Az első meccs az azért volt furcsa, mert ugye 10 emberrel az Atalanta beállt védekezni. És úgy tűnik most az Elche elleni meccsből is kiindulva, hogy ez a Real Madridnak annyira nem tetszik, és annyira nem áll jól, hogy igazából csak a felállt védelmek ellen szenved ez a csapat. Amikor egy kicsit nyíltabb az ellenfél, akkor sokkal folyékonyabb a játék, és sokkal jobban néz ki az, amit a Real Madrid csinál. Hogy ez Zidane érdeme, vagy tényleg elég az, hogy klasszisok vannak a csapatban, az már egy tök más kérdés, csak számomra az a legkülönösebb ebben a második meccsben, hogy vajon Gasperini képes lesz-e arra, hogy 11 emberrel is egy kicsit ilyen védekező focit játszon, és türelmes legyen a Real Madrid ellen.
Szerintem nincsen benne az Atalanta játékában, illetve egyáltalán eszköztárában ez az opció. Viszont még hagyd magadnál a kezdeményezést és a mikrofondomon, mert az Atletico Madrid szempontjából hogyan néz ki ez a Chelsea? Ott valószínűleg egy egészen más megközelítés kell, mint az első meccsen, amit láthattunk az Atletitől.
Nem vagyok benne biztos.
Tényleg?
Abban biztos vagyok, hogy ugye Joao Félixet nem véletlenül pihentette a hétvégén a Hetafe ellen, de hogy nagyon más lesz ez a hozzáállás, abban egyáltalán nem vagyok biztos, mert a három védős rendszer az maradni fog, ez Tuchel valószínű, hogy látja, pontosan tudja az elmúlt meccsek alapján, hogy mit kell ez ellen csinálni, és nem látok olyan dolgot, amivel meg tudná lepni Simeone igazából Tuchelt, úgyhogy szerintem játsza majd az alapjátékát az Atlético Madrid, amit az utóbbi időben már alapjátéknak nevezhetünk, és megpróbálja föltörni a Chelsea-t, de ez tényleg csak egy ilyen halvány előrejelzés. Pete azért lehet, hogy többet tud ebben.
Nekem ez pont ezért furcsa, mert a Chelsea elleni első meccsen meg az Atletico Madrid pont nem az alapjátékát játszotta. Persze megvolt a három belső védő, csak itt nem a szárnyvédőkkel nem egy ötvédős felállás volt, hanem gyakorlatilag 6-3-1-et védekeztek. Ez egyébként nem egy egyedülálló eset volt Simone kapcsán. Nyilván felismerte azt, hogy a Chelsea-nél nagyon fontos az, hogy a felfutó szárnyvédők megadják a szélességet a csapatnak, és mondjuk az utolsó vonalban akár egy létszám egyenlőséget tudnak kialakítani. Ehhez kellett pluszban egy hatodik védő. Ezt játszotta egyébként, biztos Doma, te emlékszel, a Sevilla elleni bajnokin, ott is 6-3-1-et védekezett. A Sevillának is elsősorban az az erőssége, hogy az felfutó szélső hátvédek adják meg a támadásoknak az igaz élét, ők cipelik fel a labdát, és ők juttatják el a legtöbbször a 16-oson belülre a labdát. Ott is ugyanez volt a filozófia. A másik, hogy azon a meccsen még nem voltak ott Simeone számára az első számú szárnyvédők. Nem volt
pontosan,
Trippier,
és egy picit túlbiztosította szerintem, ez lehetett ott az első meccsen. Azért az, hogy Trippier ott van, az egy óriási dolog, és főleg Marcos Llorentének, aki így viszont tud a támadásra figyelni sokkal inkább. Úgyhogy ezért mondom, hogy lehet, hogy az alapjáték már az Atléticónál, de hogy mennyire fog működni, az már egy másik kérdés.
No hát nem véletlenül van Pete Arsenal szerelésben, mert még egy téma van, amit mindenképpen érdemes röviden kivesézni, ez pedig az észak-londoni derbi, amit a hétvégén játszottak, az Arsenal 2-1-re nyert, úgyhogy fordítani tudott José Mourinho csapata ellen Arteta együttese. Ez volt az első olyan mérkőzés Artetának, akár játékosként, akár edzőként, amit meg tudott nyerni. Mourinho ellen. Hát az, javíts ki, hogyha rosszul mondom, vagy rosszul gondolom, együtt néztük tegnap a meccset, hogy ez a kicsit olyan érzése van az embernek, hogy megnyerte az Arsenal, tök jogosan, nincs itt semmi látnivaló. Az utolsó 10 perc megmagyarázhatatlan volt, de minden mást azt tudtunk, megértettünk, hogy miért így nézett ki. Lamela gólját azért persze még lehet magyarázgatni. Másodszor talán...
Azt nem lehet.
Hát igen, ez a másik megközelítés, hogy az Asteras Tripolis ellen volt már 2014 októberében egy hasonló megoldás, ott még messzebbről talált be. Egyáltalán az, hogy neki ez eszébe jut, ez a mozdulat, az szerintem egy zseniális dolog, mint ahogy aztán az is egy ilyen teljesen majdnem magától értetődő, ahogyan Lamela számára a folytatás alakult.
Igen, Lamela agyába azért én egyszer belenéznék, ahol ilyen zseniális gondolatok születnek, hogy hogy lehet egyszerre teljes sötétség is. Mert ugye, ha megnézitek egy Lamela mérkőzést, akkor mindig az a meglepő, hogy nem állítják ki. Tehát hogy mindig elkövet legalább két olyan szabálytalanságot, amit le lehetne küldeni a pályáról. Egy Galambos Dani kollégánk ennek biztosan mindig nagyon is szokott örülni, és ennek hangot is szokott adni. De ez a tipikus Lamela meccs volt, hogy egy zseniális megmozdulás, onnantól kezdve pedig az egész meccsen áttartó hentelés, meg az egész Tottenhamen látszódott ez a borzasztó frusztráció, ami már szerintem ennek a megközelítésnek szólt, amit Mourinho megint előadott borzasztó pofátlan módon. Ha megnézitek a Tottenham kezdőjét, hogy nézett ki? Ott volt Kane, ott volt Son, ott volt Bale, ott volt Lucas Moura, ott volt Ndombele a középpályán, hát ezekkel a játékosokkal olyan támadó focit lehet rittyenteni, hogy ihaj, ehhez képest a Tottenham az első perctől kezdve nem, hogy támadni nem akart, még csak a labda megszerzésére irányuló megmozdulások is alig akadt, teljesen passzívan játszottak, miközben hátul meg ott volt Doherty, Davinson Sanchez, és előttük meg ugye Bale védekezett. Tehát Mourinho konkrétan a saját csapata gyengeségeit nagyította föl, ahelyett, hogy az erősségeit dombolította volna ki. A másik oldalon persze meg Artetát lehet dicsérni, amiatt, hogy felismert, hogy a bal oldalon kell megbontani az ellenfélnek a védekezését. Ott Smith-ról zseniálisan futotta be ezeket az üres területeket, amiket Doherty kimozgatásával tudtak kreálni, csak hát itt Mourinho, mint hogyha teljesen feltett kézzel ment volna bele a meccsbe, és eleve a hozzáállás, hogy az Arsenal gyakorlatilag két passzalig engedett egymás után a Tottenhamnek, a másik oldalon pedig teljesen passzívan játszották végig a mérkőzést, és akkor kezdett el focizni a Spurs, amikor tényleg már minden mindegy volt, amikor nem kellett mit védeni, amikor ember hátrányba kerültek, de ott azért látszott, hogyha elkezdtek volna letámadni a meccs egy korábbi szakaszában is tudatosan erre készülve, ennek az Arsenalnak azért lehetett volna problémát okozni, így viszont gyakorlatilag feladták a meccset 75 percen keresztül, és utána meg persze bal szerencséjük volt, hogy Kane kapufát lőtt, meg a Les góllal, meg hogy utána Davinson Sanchez ismétlését Gabriel kifélte a gólvonalról, de hát azt a 75 percnyi semmit nem negyed óra alatt próbál már behozni egy csapat.
Hát meg bal szerencsés volt maga a 11-es is. Tehát, hogy ott azért alapvetően arról beszéltünk, hogy Davinson Sanchez nem cselekedett rosszul, tehát blokkolni szeretett volna, egy luftot rúgó, tovább lendülő láb okozta azt, hogy egyáltalán ez egy befújható 11-es legyen.
Ja, tehát innentől kezdve viszont persze abszolút egy szabálytalanságról beszélünk, attól, hogy nincs ott a labda, még nem kell kungfurúgással rárepülni az ellenfélre, de Lacazette is szerintem elmondta a meccsre nyilatkozatában, hogy abban szerencséje volt, hogyha eltállja a labdát, akkor valószínűleg nincs 11-es. Ilyen szempontból nagyon jól járt az Arsenal, de Davinson Sancheznél meg szerintem nem meglepő, hogy picit ilyen ösztönösen, tehát láttátok a képet, esetleg a lassítást, hogy konkrétan repül a levegőben a csávó, amikor nem is tudja kontrollálni a testét, és úgy próbált megmenteni, ebben azért bőven menne van, hogy ebből összejön egy szabálytalanság, hogy az úgynevezett Mustafi effektus, Tottenhamnél is megvan Davinson Sanchez személyében, nyilván ezek az ő játékában azért rendszeresen ott vannak.
Hát vagy hogy lehet hős. Még egyetlen egy nagyon rövid gondolat, Aubameyang. Hosszú távon kihat ez, ugye, ha valaki esetleg lemaradt volna róla, kimaradt a kezdőcsapatból, annak ellenére, hogy a csapatnak, a keretnek is azt ígérte Arteta, hogy ezen a mérkőzésen Aubameyang játszik. Nem először késett el a mérkőzés előtti taktikai értekezletről, és ezért ugye, ahogyan elmondta Arteta, is fegyelmi okok miatt hagyta ki őt. Egyrészt jó pedagógia volt, másrészt pedig a hosszú távú jövőjére ennek a párosnak hogyan hat ez.
Ez azért érdekes, mert Arteta és Aubameyang kapcsolata eddig kifejezetten jó volt. Nyilván Artetának volt az egyik legnagyobb szerepe abban, hogy Aubameyang egyáltalán aláírta az új szerződését, nagyon sokat beszélgettek, jó köztük a kommunikáció, csak amikor Arteta megérkezett, már akkor lefektette ezeket az alapokat, hogy vannak szabályok, amiket mindenkinek be kell tartani. Láthatjuk, akik nem tartják be ezeket a szabályokat, már nincsenek ott a keretben. Matteo Gendouzira gondolok elsősorban, aki konkrétan kirakott a keretből, nem játszott, aztán el is küldte Berlinbe kölcsönbe, és láthatjuk, hogy még ha egészséges is, Dárdainál sem feltétlenül meghatározó játékos, valószínűleg pont ennek köszönhetően. Aubameyang meg persze megszegett egy szabályt is, következetesnek kell lenni. Attól függetlenül, hogy a legjobb játékosodról van szó, a csapatkapitányodról van szó, ezt akkor sem lehet megtenni. És hosszú távon ennek lesz-e bármilyen következménye, Arteta elmondta, hogy megbeszélték, ez erről szólt, megkapta a büntetést, vegyünk tovább, Aubameyang továbbra is fontos játékos. Nyilván ezt ő nem viselte jól, meg az arc kifejezésen lehetett látni itt a kispadról, hogy nem örül ennek a szituációnak, és hogy fel sem örül, hogy igazából beáll ezen a mérkőzésen a kispadról. Persze, ha Tata nem vezetett volna kettővel, azt azért megnéztem volna, hogy végigüli a mérkőzést. Az Athleticen pont jelent meg egy cikk ma reggel ezzel kapcsolatban, hogy amíg a többi csere még egy levezetést tartott a pálya szélén, már hazament, elhagyta a stadiont. Nyilván van benne egyfajta sértettség, de hát egy csapatnak kapitányáról van szó, neki ezen túl kell lépni, még hogyha nem is az ő hibájából történt az, hogy elkésett, elvileg valami dugóba került Londonba, akkor is, tehát ez az ő hibája volt, együtt kell vele élni, most ha ezen besértődik, az nem egy kapitány, hogy méltó cselekedett, de szerintem ezzel nem lesz probléma hosszú távon, és valószínűleg a következő mérkőzéseken már játszani fog akár kezdőként is.
Pete, jó helyen van a kapitányi karszalag?
Ez egy jó kérdés, kinek adnád doma?
Ödegornak, de az
jó. Igen, tehát Aubameyang azért nyilván egy olyan karakter, aki nem a hangos szóval hívja magára a figyelmet. Az öltözőben nagyon fontos szerep van a fiataloknak, nagyon sokat segített, de igen, nem az a tipikus kapitány, akkor az inkább Xhaka lenne, vele más problémák vannak. Ugye Tierney-t szokták mondani nagyon sokan, aki meg viszont ezt a szerepet fel tudná venni hosszú távon. Ilyen az, hogy Aubameyang már korábban megkapta a szalagot, és most elvenni tőle Arteta, az még inkább felkavarná a hullámokat. Szerintem, amíg az Arsenal játékos, addig a szalag az nála lesz, hogyha ezek a kihagások nem szaporodnak el. De ezt meg tényleg nem nézem ki belőle. Szerintem ő, neki a karakteréből adódik ez, hogy kicsit ilyen szeleburdi, és az ilyen késéseket én erre rónám föl, de mondom, rövid távon lehet, hogy ebből lesz egy kis konfliktus, de hosszú távon még ebben nem látnék bele sokat. Aztán lehet csak ilyen wishful thinking ez a részemről, de egyre maradjunk egy.
Pete, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, meglátjuk, hogy meddig tart még ez az időszak, ameddig online dolgozunk, nem elképzelhetetlen, hogy kérjük majd még a segítségedet.
Nagyon szívesen.
És folytatjuk olasz focival, elsősorban Fekete Zoltánt, a Digi Sport szerkesztőjét köszöntjük nagy szeretettel. Én tudom, hogy hol vagy, Pippo, de nyugtasd meg azért a kedves nézőket is, hogy nem valami kínzó kamrában tartózkodsz éppen.
De sajnos bekaszníztak éjszaka, de azt szerencsére lehetővé tették, hogy Skype-on azért tudjak veletek beszélgetni, mert ez nagyon fontos volt. Beültem az egyik hangalámondó szobába, dolgozom éppen, és hát itt a fényviszonyokból ezt tudtam kihozni, úgyhogy emiatt elnézést kérek mindenkitől, nem valami drapulatom.
Mióta tévézel?
Hát egy ideje, de nem világosító vagyok, azért azt leszögezném, úgyhogy ez most ilyen. Tehát ha hiszitek, ha nem, a lehető legtöbbet hoztam ki a körülményekből.
Nem merünk belegondolni, hogy mi lett volna, ha ezt nem teszed meg.
Ez ennél sokkal rosszabb volt.
No, de beszéljünk a Milánról itt elsősorban, mert egy elég eseménydús hét van a csapat mögött. Egyrészt én azt gondolom, hogy érdemes az Európa Ligában kezdeni, ahol mégiscsak a slágerpárosítást vívta a Manchester United ellen a csapat, és bevallom, engem nagyon meglepett, hogy milyen szinten tudott az első perctől kezdve dominálni, és nagyon magas minőségű futballt mutatni a csapat.
Abszolút így van, egy kicsit engem is meglepett, bár azért hozzá kell tenni, hogyha most folyamatosan mindenki azzal van elfoglalva, hogy a Milán milyen tartalékos, hát a United is az volt, úgyhogy ennek ellenére nagyon-nagyon tetszett az, ahogy a csapat hozzáállt a mérkőzéshez, tényleg vezéregyéniségek nélkül is, és összességében én úgy álltam föl a végén, hogy azt mondtam, hogy ez egy igazságos döntetlen, mert a Milán szerintem mezőnyben jobban játszott, több helyzete volt, viszont a Unitednak volt két olyan helyzete, amit egyébként mindenképpen gólra kell váltani alapesetben. Szóval, hogyha innen nézem, akkor szerintem nagyon jó eredményt ért el a Milán teljesen megérdemelten, és ez szerintem kihatással volt a tegnapi Napoli elleni meccsre is.
Igen, ugye itt Kjær gólja azért megadta a lehetőséget a Milánnak, hogy meglegyen a továbbjutás. Itt próbáltuk latolgatni azt, és itt arra kérlek, hogy egy kicsit gondold bele magad akár a Manchester United, akár a Milán helyzetébe. Szóval hol van ez az Európa Liga ezeknek a csapatoknak? Úgyhogy mind a kettő esetben azért talán arról beszélhetünk, hogy a bajnokságból jó eséllyel meg lesz a kvalifikáció a Bajnokok Ligája főtáblájára.
Igen, én azt gondolom, hogy bármelyik csapat a kettő közül, hogyha mondjuk egy kisebb nevű együttest kapott volna, akkor sokkal kevésbé vette volna komolyan, mint ezt a párharcot. Szóval, hogy kicsit nekem az az érzésem, mintha mind a United, mind a Milán próbálná azt a presztízst megadni a találkozónak, ami egyébként a múlt alapján meg is illeti. Úgyhogy ez valamennyire szerintem felborította az ütemtervet. Tehát én a Crvena Zvezda ellen úgy éreztem, hogy a Milán nem igazán akarja azt a továbbjutást. Aztán valahogy nem tudtak annyira gyengén játszani, hogy ne legyen meg. Viszont a United ellen meg azt éreztem, hogy akarja, és most egy kicsit az az érzésem van, a tegnapi Napoli elleni meccset is látva, hogy most kifejezetten, ha már így alakult, hogy 1-1 lett az Old Traffordon, akkor most már kifejezetten komoly prioritásnak tűnik a továbbjutás, és ugye azzal a Milán az egyik legnagyobb esélyest búcsúztatná, aztán a többi majd alakul.
Hát igen, viszont erre, hogyha már itt a Napolit említetted, akkor most már mondhatjuk, hogy végképp ráment az összes bajnoki álma a Milánnak, mert itt azért azt gondolom, hogy van akkora különbség most már pontszámban is az Inter és a Milán között, hogy azon nem nagyon kell rágódnia senkinek, hogy még az aranyérem meg lesz-e.
Nem, szerintem itt az egyértelmű prioritás az kell, hogy legyen, hogy a top 4-es zárás meg legyen a végén a Milánnál. Az Intert nem tudom elképzelni, hogy ne legyen bajnok, tehát nem csak a Milán nem veszélyes rá, hanem szerintem a Juventus sem. A többiekről meg kár is ilyen szempontból beszélni a tabellán elfoglalt helyezés meg a lemaradás alapján. Úgyhogy szerintem az Inter bajnok, ami egyébként akár le is vehet egy olyan terhet a Milán válláról, hogy most akkor itt a Scudettoért hajtani kell, tehát ez okozhatna nyugalmat, ha tegnap mondjuk megnyerték volna a Napoli elleni meccset, mert így viszont már a top 4 is kezd egy kicsit melegedni, szerintem.
Igen, itt egyébként mit látsz a visszaesés hátterében? A Milánnak az alapjátéka szerintem ugyanúgy megvan, tehát hogy látszik, hogy egy működőgépezet az, amit Pioli hétről hétre föltesz a pályára, viszont vannak hiányzók, és talán azért kicsit annak a sebezhetetlenségnek az érzése is kezd elveszni, ami egészen hosszú hónapokon keresztül körüllengte a csapatot. Szóval önbizalomvesztés, a magabiztosság elfogyása, vagy egész egyszerűen csak a kulcsemberek hiánya az, ami magyarázza ezt a jelenlegi szitut?
Szerintem mind együtt. Tehát nagyon érdekes az, hogy például a United ellen hogy fel volt pörögve a csapat, hogy milyen elánnal mentek, úgy, hogy az ember most, ha néz egy Milán meccset, akkor nagyjából úgy gondolkodik, hogy most akkor melyik a mostani Milán? Az, amelyik a United ellen játszott, vagy a Róma ellen, ahol egyébként agyonverték a csapatot, tehát a Rómát, úgyhogy az úgy lett 2-1, hogy lehetett volna 5-1 is akár. Szóval jön egy olyan meccs, és akkor utána pedig jön egy Udinéze elleni döntetlen a 97. percben lőtt 11-essel, jön egy ilyen gyakorlatilag komolyabb helyzet nélküli, mint tegnap a Napoli ellen, szóval most nehéz hova tenni a Milán, tényleg egyszer kijön, egyszer nem a történet, de az biztos, hogy a kulcsjátékosok azok csapágyasra vannak hajtva, és ugye amikor valaki megsérül, akkor még a nem kulcsjátékosok is csapágyasra vannak hajtva, tehát Krunic kirobbanthatatlan a kezdőből az elmúlt hetekben, úgyhogy egyébként ő az egyik legvitatottabb figurája ennek a keretnek. Hozzáteszem, hogy egyébként sokkal jobban játszik, mint azt a korábban látottak alapján bárki elvárta szerintem tőle, de ettől függetlenül nem ő neki kell balszélsőt játszani egy Milánban. Tehát az, hogy a Manchester United ellen az egyetlen felnőtt kerethez tartozó támadó játékos Rafael Leao volt a csapatban, az brutális. Főleg azt tudva, hogy Rafael Leao, hogyha az első két megmozdulása nem jön be, akkor onnantól gyakran szinte emberhátrány tud jelenteni.
Nagyon félve mondom ezt, de nem lehet, hogy a BL az még rosszul jönne a Milánnak jövőre?
Azért gondolom, hogy nem, mert egyrészt az azért egy nagyon komoly motivációt adna, másrészt óriási pénzt, ami most még jobban kell, amikor nagyon komoly kiesések vannak anyagilag minden csapatnál. És én úgy gondolom, hogyha a Bajnokok Ligája indulás meg lenne, akkor viszont érkeznének olyan játékosok, egy vagy kettő legalább, aki most pont egy-egy hiányposztra, mondom például a jobb szélső támadó pozíciót, oda olyan erősítést jelenthetne, hogy nyilván Bajnokok Ligája megnyeréséről még azért nagyon-nagyon korai beszélni, sőt, de egy csoport továbbjutás szerintem abszolút benne tudna lenni, még akár ebben a keretben is, ez már nyilván sorsolás függő.
Szuszót vissza.
Hát azért azt ne kapkodjuk el, nagyon jól jött a Sevillában.
Kettő dolgot szeretnék még kicsit átbeszélni, az egyik az a Juventusnak a kérdése, és ezt mindenképpen egy ilyen külön témába is göngyölíteném. Egyrészt itt a Bajnokok Ligája a kiesés kapcsán, ez milyen hatással lehet majd egyrészt Pirlo munkásságára, a csapatra, illetve a bajnoki szezon folytatására, mert azért mindegyikre valószínűleg a bélyegét rá fogja nyomni.
Hát szerintem Amúgy sem volt kérdés, hogy a Juventusnak meg lesz az első négy a bajnokságban, ez most még biztosabbá vált, én biztos vagyok benne, hogy második helyen fognak zárni egyébként, tehát meg fogják előzni a Milánt, most már az elmaradt meccsüket, ha megnyerik a Napoli ellen, amit egyszer majd valamikor úgy is lejátszanak, mert ugye minden héten tovább tolják szinte. Szóval, hogyha azt megnyerik, akkor már a Milán előtt vannak, nekik ugye kettős terhelés már nincs, hát még van egy kupadöntőjük, de az egy darab mérkőzés. Szóval szerintem, ha azt nézzük, hogy mit várhatott-e reálisan Pirlótól a Juventus, akkor azt két részre kell bontani. Egyrészt szerintem, hogyha kinevezel egy nulla kilométeres edzőt, hiába vagy te a Juventus, aki zsinórban 9 bajnoki címmel a háta mögött kezdi a szezont, de tudnod kell, hogy neked egy rutintalan, gyakorlatilag mindenféle tapasztalat nélküli edző ül a kispadodon, ami vezethet hibákhoz, és nyilván Pirlo követett is el ilyen hibákat, amit pont emiatt nem nagyon lehet felróni neki. Más kérdés, hogyha te mondjuk a Manchester City ellen kiesel, vagy a Bayern München ellen kiesel, az teljesen más, mint amikor a 16 között a Porto ellen. Szóval ez azért akkor is nagy blama, hogyha hozzáveszik, hogy Pirlo rutintalan, szerintem.
Hát meg az ember hátrány, hogyha még szintén.
Hát az meg a másik, igen, hogy 70 perc ember hátrány. Úgy is, hogy mondjuk szerintem Ronaldo javára kellett volna ítélni egy 11-est még az odavágón a végén, és azért egy 2-2 után ez egy teljesen más mérkőzés, a Juventusonnal ráér 0-0-ra játszani. És ez a 11-es is elég bohóc volt, amit itt a Porto kapott szerintem a visszavágón, úgyhogy mondjuk Demirál sem dicsérném meg, tehát nem élete legokosabb megmozdulása volt, bár lehet csemegézni. Szóval sok minden ellene volt a Juventusnak, viszont tényleg a 70 perc ember előnyt azt nem lehet mással magyarázni, tehát ezt innen meg kellett volna csinálni a Juvénak Pirlo rutintalansága ide vagy oda, szerintem.
Na és akkor még egy dolog, a Juventus is abszolút ebbe a bolyba lehet venni, amiről most itt még beszélni akarok, és eléggé tág is emiatt az a kérdés, amit fölteszek. Itt az Atalanta, a Róma, a Lazio, a Napoli nagy masszájából, te kit látsz a legerősebbnek, kit látsz a legjobbnak arra ahhoz, akár itt konzisztenciát, akár minőséget nézve, hogy a Bajnokok Ligája indulásra még eséllyel pályázom, mert hogyha azt veszik alapul, hogy Inter, Milán, Juventus, akkor már csak egy hely kiadó.
Igen. Én azt mondom, hogy nálam a három fix az az Inter, Juventus, Atalanta hármas. Tehát szerintem ők top négyesek lesznek mindenképpen. Főleg, hogyha az Atalanta kiesik most a héten a Real Madrid ellen, amire amúgy nem vennék mérget, de a papírforma alapján kifog. És akkor ugye már neki is csak a bajnokság, és az az egy darab kupadöntő van hátra, úgyhogy én ezt a három csapatot bevenném, és egyébként a Lációt én valamiért kizárnám most, én nem érzem őket, nagy is a lemaradásuk, bukdácsolósak is, nincs cserepadjuk, ami azért szintén a sorozat terhelésnél nagyon hiányozhat, ilyen Muricsikkel nem nagyon fogod megoldani a top 4-et szerintem, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Milán, Róma, Napoli 3-asból még egy be fog jutni, és én szerintem egyébként a Milán lesz az, de tény, hogy ezzel nyitottabbá vált a történet. Nyilván függ attól is, hogy a Róma meddig jut az Európa Ligában.
Márpedig ott a Donyeck ellen egészen jól kezdett.
Hát azt volt onnan nehéz ellen elképzelni, igen, hogy ne jusson tovább, és aztán utána meg majd nyilván meglátjuk, hogy kit kap. Úgyhogy szerintem, ha olasz csapat most abban gondolkodik, amikor ott van mondjuk egy Tottenham vagy egy Arsenal, hogy ő az Európa Liga megnyerésén keresztül kvalifikálja magát a jövő évi Bajnokok Ligájába, az egy finoman szólva is rizikós választás. Úgyhogy még mindig a top 4 tűnik mindkét csapatnak, tehát a Rómának meg a Milánnak is a biztosabbnak szerintem, így a verziók közül. De én azt, tehát még így is 6 pont az előnye a Milánnak a vesztett pontokat tekintve a Róma és a Napoli előtt is. Én azt gondolom, hogy ezt meg is fogja tartani, ha nem is mind a hatot, de a végére ő fog nyerni, és ne felejtsük el, mármint hogy úgy nyerni, hogy hármójuk közül a top négyért, és ne felejtsük el, hogy mind a kettő ellen jobb az egymás ellenie, ami ugye plusz egy pontot jelent a gyakorlatban.
Még egy dolgot itt, ha már a Rómát említetted, hogy mi miatt nem érdemes talán a Fonszékának, illetve a Rómának az Európa Ligára a későbbi fázisokban koncentrálni, nem érzed azt, hogy itt a rangadókon és az igazán erős csapatok ellen mutatott játék a Rómának a bajnokságban is arra engedi következtetni az embert, hogy hát ezeken nem feltétlenül teljesít annyira jól. Úgyhogy ha olyan ellenfelet kap esetleg a következő körben a csapat, akkor pont ez az, amiben Fonseca talán nem annyira jó, hogy mondjuk egy meccsre, egy adott rangadóra úgy készítse fel a csapatot, hogy az bizakodóvá tegye őket.
Hát egyrészt ez, másrészt meg, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy ott az öltözőben van egy kis káosz, tehát ugye ez a J.K. ügy, ami zajlik, hát szinte mondhatjuk, hogy már nyár óta, de ugye utána végül maradt J.K. a Rómában, aztán most már nem csapatkapitány, de már nem is.
Emlékeim szerint egy ilyen 5 éve zajlik, nem?
Igen, azért mondom, hogy sőt már igen, tehát már 2 éve nyáron is volt róla szó, tehát igazából J.K. az a játékos, aki úgy dönt meg lassan minden rekordot a Rómánál, hogy sose akart ott játszani, tehát ez így kicsit érdekes, de azért, hogyha a csapatkapitányod ilyen helyzetbe kerül, és ilyen viszonya van a vezetőedződel, mint amilyen most nyilván nem cikkeznek róla mindig, de sejtéseim szerint bizonyára elég rossz a viszony kettejük között, az nyilván kihatással van az öltözőre is, és oda behívhatsz El Sharavikat, meg Majorálokat, de az nem az a kategória szerintem, mint mondjuk egy J.K. És szerintem ez a legnagyobb problémája a Rómának, hogy valahogy nem érzem azt az egységet, amit jobb meccseim mondjuk a Milánon is tudok érezni, akár egy Lazión, az Atalantán tökéletesen, tehát valahogy ez a Rómában nincs meg, szerintem.
Hát nagyon szépen köszönjük, Pippo, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, meg hogy elmondtad a véleményedet, aztán hát miután tudjuk, hogy te nem titkoltan azért a Milánt kedveled, talán itt a leginkább a csapatok közül, ezért a Manchester United elleni mérkőzésre sok sikert kívánunk.
Ja, köszönöm szépen, de bármelyik olasznak drukkolnék a United ellen.
Köszönjük szépen, további szép napot kívánunk.
Én is köszönöm, sziasztok!
És a harmadik mai megállónk egyrészt Spanyolország, másrészt pedig Szabó Szilárd otthona, aki szintén csatlakozott hozzánk. Köszönjük szépen, hogy így is a rendelkezésünkre állsz, de szerintem ugorjunk egyből Barcelonába. Igaz, hogy te Valenciában voltál annó elég sok időt, de Barcelonában még hangosabbak azok a hangok és azok a kételyek, amik a vezetéssel kapcsolatban most vannak. Meglett a választás.
Már a verseny nagy, nem? A kettő csapat között.
Óriási. Bár én madridista vagyok, úgyhogy... De azért a Barcelonában most valóban hangosabbak a hangok, ahogy mondodom, igen.
Meglett a választás elvileg, de rögtön jöttek a kételyek, mert akit kinevezett volna igazgatónak, az mégsem vállalta el, és már is az az érzés az embernek, hogy ugyanonnan folytatja Laporta, ahol abba hagyta. Lehet itt nyugalom egyáltalán ebben a helyzetben, vagy pedig Laportával ugyanaz folytatódik, ami Bartomeuval abba maradt?
Biztos, hogy nem az fog folytatódni, ami Bartomeuval abba maradt. A legnagyobb különbség azok szerint, akik ott vannak a Barcelona közelében, az, hogy Laporta mindig tudta, hogy mit akar. Tehát ő egy céltudatos elnök, és Bartomeu pedig, hát pont az ellenkezőjét mondják róla, hogy nagyon sokszor csak kapkodott össze-vissza, és nem nagyon voltak perspektívák a szem előtt. Laporta azt is tudja, hogy mit akar, és azt is tudja, hogy kikkel akarja. Most amire utaltál te, az, hogy ugye Jaume Giró lett volna az ő fő gazdasági embere, a gazdasági alelnök, és ő hát rögtön a választás utáni 6. napon, szombaton bejelentette hivatalosan, hogy ő visszalép, és mégsem vállalja. Hát ezzel kapcsolatban is van ugye egy hivatalos kommunikáció, miszerint Londonban annyi érdekeltsége van, üzleti érdekeltsége, hogy neki ezeket a dolgokat kell csinálnia.
És hát nagyon persze, hogy a 7. napon meg akart pihenni, mint ahogyan azt
tudjuk. Igen, Londonban. És ugyanakkor pedig a nem hivatalos rész az, hogy ő Laporta jobb keze akart lenni, tehát egy sokkal nagyobb szeletet akart ebből a barcelonai tortából. Viszont ez a jobb kéz, ez Rafael Juste, magyarul ő az, aki Laporta legközelebbi embere, hogyha jól emlékszem, akkor ő végül is a... Vannak puskáim, de nem tudom elolvasni teljesen mindegy. Ha jól emlékszem, akkor ügyvezető igazgató lett ott a cégnél, és hát vele utazott Párizsba is a BL mérkőzésre Laporta. Szóval itt volt egy kis belső háború. Nem arról van szó, hogy Jaume Giró ne támogatná Laportát, és mellette áll, és nincs összeveszés, de ő egy kicsit nagyobb szabad kezet és nagyobb hatalmat szeretett volna a klubon belül.
már rögtön ugye a hatalmi harcok, ami talán ebbe a helyzetbe sodorta a Barcelonát, pedig a hírek szerint még csak szerdán fogja elfoglalni a helyét konkrétan a klubházban az új elnök, akkor mikorra rendeződhet a helyzet? Mert azt is hallottuk már, Koeman nyilatkozta, hogy igazából a Párizsba vezető úton beszélt Bartomeuval, Laportával egy-két szót, de igazából még nem tudtak konkrétan beszélni a jövőről, akkor erre mikor kerülhet sor? Mi most az első egyáltalán a pénzügyi helyzet rendezése, új résztulajdonosoknak a megtalálása, vagy pedig a sportszakmai rész?
Én szerintem a kulcs a kérdésedben az volt, hogy egy-két szót beszéltek a repülőúton Laportával, és az, hogy egy hete megválasztották Laportát, és a kiemelt szakosztály, a labdarúgó klub, labdarúgó csapat vezetőedzőjével nem beszélgetett még az új elnök, az egy elég sokat mondó információ szerintem.
Miközben hogy... Messivel meg hosszabban beszélgetett, amennyire tudjuk.
Így van, és hát Messi ugye elment szavazni Laportára. Ez is egy nagyon sokat mondó dolog, mert korábban, hogyha jól tudom, ő nem járt elnök választáson szavazni. És ez azt feltételezi, hogy itt egy bármennyire is optimista mindenki, és azt úgy nyilatkozott Laporta is, hogy ő nagyon szereti, tiszteli Koemant. Én nem hiszem, hogy ő marad hosszú távon a vezetőedző a klubnál. Ugyanakkor ugye Messi is, hogyha most arról beszélünk, hogy 1173 millió eurós tartozása van a Barcelonának, ugye 1 milliárd 173 millió euró, rettenetes kimondani, és ebből 555 milliót Messi vitt el az elmúlt 4 évben. 2017-ben írtak alá egy olyan szerződést, mely szerint 550 millió, 555 millió egészen pontosan a fizetése 4 évre, és hát ennek a javát már meg is kapta, 92%-át, hogyha jól tudom. Rengeteg pénzt viszel, viszont Messinek a marketing értéke is van akkora, hogy ez ne okozzon gondot. Más kérdés, hogy bár bődületes gólt rúgott Párizsban Messi, és tudjuk, hogy mekkora focista, hogy sportszakmailag vajon mennyire férhet be a mondjuk egy 2-3 évvel későbbi Barcelonába Messi, mekkora eséllyel tudnak bajnokok ligáját nyerni vele a jövőben is, mert hogy már nem fiatalodik, és nagyon sokan azzal jönnek, hogy kevesebbet fut például, nem, ugye nem megy hátra védekezni, nem védekezik annyit. Ez lehet pro és kontra sorakoztatni rengeteg érvet, de az biztos, hogy ha már itt a futballra rátértünk, az biztos, hogy Laporta anno 2003 és 2010 között is a Masiára építkezett elég erősen a barcelonai utánpótlásra, ahol most megint van egy, hát nem tudom, hogy aranygeneráció kinövőben, de egy aranygyanús generáció kinövőben. Itt most, hogy ne hagyja ki senkit, egy Araujo, Riqui, Ansu Fati, Ilaix, Moriba, Mingesa, ez az öt ember, akinek a nevét itt rögtön fel lehet sorolni, akik a Masiából jönnek, és ott van egy Pedri, akit pedig Las Palmasban találtak meg, ő ugye nem a Masiából jön, de szintén egy nagyon fiatal, és egészen friss hír, hogy ő is ott van a spanyol válogatott keretében, szóval tele van a mostani Barcelona nagyon-nagyon tehetséges fiatalokkal.
Bocsánat, egy kérdés fogalmazott meg bennem, miközben itt mondtad ezt a Messi kérdést, és ez a La Masia növendékekre, illetve az esetleges majdani új érkezőkre is szerintem egészen komoly hatással van. Szerintetek, és mind a kettőtök véleményére ebben nagyon kíváncsi lennék, Messi Barcelonánál maradása esetlegesen, az hívó szó egy odaérkező játékosnak, vagy éppen azt mondja, hogy addig, ameddig ő van, addig én nem tudok igazán kivirágozni és kiteljesedni. Akár a fiatal játékosra is vonatkozhat persze a kérdés.
Kezdhetem. Azért ez egy nagyon jó kérdés, de pont Eduard Romeu, ugye ő lett az új gazdasági alelnök, tehát ő lett a Giro helyett, és ő nyilatkozott úgy a minap, hogy pontosan a klub anyagi helyzete miatt most Haalandokat és Mbappékat nem fog tudni igazolni ezen a nyáron a Barcelona. Tehát ennyiben ez a nagyon-nagyon jó kérdés, Tibi, hangsúlyozom, de nem biztos, hogy releváns. Alaba szerződéséről van most szó, vagy szerződtetéséről van szó, állítólag már úgy találkoztak is, beszélgettek is a menedzsmentjével, de hát ugye ő hátvéd, tehát neki akár vonzó is lehet, vagy kevésbé vonzó, de kit érdekel. Tehát itt most ilyen sztárigazolásokat nem biztos, hogy nyílbe tud ütni a Barcelona. Ez az én véleményem.
Igen, sztárigazolásokat, igen. Tehát ilyet, mint amilyen Alaba, ilyen, mint amilyen Agüero, ugye.
Agüero pedig nem... Ja, Agüero. Bocsánat, akkor még egy mondat, és akkor Domának átadom. Tehát, hogy Agüero is egy nagyon érdekes dolog, mert ugye Koeman, Agüero és Messi háromszöge. Messi gyerekének a keresztapja Kun Agüero. Nagyon szeretik egymást. Agüero sincs a klubváltás ellen. Koeman pedig de facto kijelentette, hogy ő nem akarja. Úgyhogy erről ennyit. Ez is Koeman jövőjét engedi sejtetni valahol, szerintem.
Abban amúgy nagyon egyetértek, hogy ugye a pénzügyi lehetőségek azok bekorlátozzák egy kicsit a Barcelonát, és hogyha így vesszük, akkor Hollanddal nem érdemes számolni, talán majd akkor, hogyha többet megtudunk Bartomeu befektetéseiről, meg hogy kiket tud tulajdonosként, résztulajdonosként megszerezni. Addig viszont az első számú és legfontosabb szempont szerintem a fiataloknak, meg bárkinek, bármelyik játékosnak, hogy Messivel játszhatsz. Azért ez nem kis dolog, és innentől kezdve Messin kívül még van 10 pozíció abban a kezdő csapatban. Például Ilás Moribáról csak azt halljuk, hogy ő mennyire jól érzi magát a Barszában, és onnantól kezdve, hogy ő megkapja a lehetőséget, onnantól kezdve pedig ugye rajta múlik, hogy éle vele. Tehát nem hiszem, hogy Messi miatt kevesebb lehetősége lenne a fiataloknak, viszont hogyha nem jönnek új igazolások, nem tudnak igazolni a pénzügyi helyzet miatt, akkor pedig már arról beszélhetünk, hogy akkor mégiscsak több lehetőségük van. Úgyhogy én ezt így érzem.
Moriba hihetetlen egyébként, most, hogy szóba hoztad, egy 17 éves, talán egy guineai születésű ember a Barcelonába. Valahogy kivették, meglátták, odavitték, és csinálnak belőle egy ilyen középpályást. Óriási.
Hát igen, kicsit él az analógia ugye Ansu Fati helyzetével, csak Ansu már egy picit jobban beleágyazta magát a köztudatba. Cristiano Ronaldo már régóta beleágyazta magát a köztudatba, eljátszottál már a gondolattal, hogy újra Messi Cristiano Ronaldo párharc lehet a ligában, mert természetesen azért erősödtek föl Ronaldo visszatérésével kapcsolatban hangok, mert kiestek a Juventus-szal a BL-ből, és amióta ott van, nem sikerült áttörést elérniük ezen a téren.
Aztán Ronaldo fölhúzta magát, és rugott egy Mester 3-ast rögtön 20 perc alatt a Cagliarinak, igen. Én eljátszottam a gondolattal, de megmondom őszintén, hogy ugye a Real Madrid is Mbappé-Holland vonalon mozog, és ott azért akkora kaki nincs is, mint a Barcelonánál, tehát én úgy gondolom, hogy az egyik meg is lehet, és talán Mbappé az, aki kicsit talán reálisabb, mert hogy a francia nagyon sokszor elmondta már, hogy ő mennyire úristen Real Madrid. Tehát, hogy nem lenne ellenére a klubváltás. És most akkor egy csúcsformában, még mindig csúcsformában játszó Benzema, aki bármikor beteszik, akkor kép, tehát az ember lehet rá sok mindent mondani, meg elképzelhető, hogy a magánéletében, hogy mondjam, nem feltétlenül.
Na, erre olyan... nagyon kíváncsi vagyok.
Lehet, hogy cselekedett olyanokat, amik elítélendőek erkölcsileg. Nem tudom, mert ugye sosem lesz bebizonyítva, hogy itt most megtörtént, vagy nem történt meg. Na mindegy, a lényeg az, hogy egy hihetetlenül jó csatáról van szó. Hoznak mondjuk egy Mbappét, vagy mondjuk egy Haalandot, visszaviszik CR-t. Már megint sokan vannak, mert CR sem fiatalodik, oké, hogy kiváló erőben van, de biztos nem szélsőnek fogják visszavinni. Akkor most mit csinálnak ők hárman egymással?
Emellett, hogy ugye beszélünk a sláger témákról, szerintem váratlanul eltörpül nézők nélkül a sevillai derbi Spanyolországban, mint téma, akár hogyha a nemzetközi sajtót nézzük, akár nyilván a kiemelkedő katalán és madridi sajtót. Téged mennyire mozgatott meg egyáltalán az a sevillai derbi, amelyet próbáltak reklámozni Spanyolországban, de én úgy érzem, hogy nézők nélkül kicsit elveszett az értéke ennek a grand derbinek, ami Spanyolországban amúgy, hogyha tényleg a történelmét nézzük, akkor akár simán emlegethetnénk egy lapon a klasszikóval.
vagy akár egy Real Madrid Atletico Madrid mérkőzéssel, ami akkor már tényleg derbi, hogyha erről van szó. Nézd, megmondom őszintén, hogy ha Andalúzia, akkor én Granada rajongó vagyok, mert valamiért nekem nagyon szimpatikus város az Alhambrájával, de hogy kicsit komolyra fordítsam, az egész, nem csak ez a derbi homályosult el a nézők nélküliség miatt, hanem mindegyik rangadó, és gyakorlatilag ez az összes top bajnokságra és nem top bajnokságra is ráhúzható. Szerintem nem kapott sokkal kevesebb fényt ez a derbi, mint bármelyik másik, vagy mondhatom úgy azt, hogy ugyanúgy harangozták be a spanyol sajtóban, és valóban, tehát egy andalúz, egy dél-spanyolországról van szó, ahol az embereknek a hevülete, a lelkülete az egész más, mint mondjuk Baszkföldön vagy Katalóniában, másképp szurkolnak, és éppen ezért egy különleges csemege ez a nézőknek. És annyiban több egy dél-spanyolországi derbi, egy ekkora tradíciókkal bíró derbi, hogy valóban félelmetes a hangulat, amikor egy ilyen mérkőzésre elmész. Sokkal félelmetesebb, mint akár egy madridi, akár egy észak-spanyolországi rangadón vagy derbin. Úgyhogy ennyiben jobban hiányzik talán a nézők jelenléte, de mondom még egyszer, ez nagyon... Hát hülyén fogalmaztam, mert nem hiányzik jobban, mindenhol nagyon hiányzik. A hangulat miatt talán azért kicsit idézőjelben jobban hiányoznak a nézők, ezen a derbin vagy jobban hiányoztak. Egyébként pedig jó meccs volt, és En-Nesyri eldöntötte szépen. Lett volna több gól, akkor jobban örültünk volna biztos, de hát ezek jó meccsek mindig.
És ki fog örülni a végén? A Sevilla vagy a Betis? Mert azért a Betis is javul, de vajon ez már az ő évük-e, vagy pedig még várni kell azért a kiugró eredményre, a Bajnokok Ligája szereplés közeli végső helyezésre?
Én szerintem, hogyha tippelhetek, akkor még várniuk kell. A Sevilla azért téthelyzetben brutális, hogy mennyire össze tudja szedni magát. És ezt pont az Európa Liga kiírásokban bizonyította, ami persze nem egy bajnokok ligája, de olyan hihetetlen profizmus működik Sevillában, ami engem arra enged következtetni, hogy ott nem lesz olyan év, amikor elmaradnak az eredmények, legalábbis a közeljövőben. A játékos megfigyelői hálózattól elkezdve, tehát az igazolási politikán keresztül a mindenkori vezetőedző választásig ott szerintem bődletesen jól működnek a dolgok. A Betis egy picikét olyan, egy nagyon szimpatikus csapat, de még várnia kell szerintem.
De pont ellenpélda a Dortmund elleni BL kiesés, nem? Arra a profizmusra, amit 45 perc alatt sikerült az első meccsen lerombolni, aztán hiába próbáltak kapaszkodni, végül nem jött össze, ugye, az egyenlítés.
Igen, és mondtam pont a vezetőedző jelentőségét, hát nem egy Dárdai Pál irányítja a Sevillát, aki ugye azt mondta, hogy meg kell fogni Haalandot, és akkor jó eredmény érhető el, csak nem számolt azzal, hogy van egy olyan kapus, aki képes ekkora lepkét bekapni, úgyhogy a Hertha mégiscsak kikapott, de Haalandot megfogták. Hát a Sevillának nem sikerült. Azért a Dortmundot se felejtsük el, hogy nem egy rossz csapat.
És ha már Dortmund, akkor még két szó a Németországban történtekről. Joachim Löw 2008 után, most hirtelen akartam mondani.
Ezt 2006, hiszem, a 2006-os VB után vette át Klinsmanntól a csapatot.
Ja, már a VB után, jó, bocsánat. Szóval 2006 után fog lemondani, vagy bocsánat, már lemondott, csak az EB után fogja elhagyni a német válogatottat, és azért itt az utódlás kérdésében abban mindenki egyetért, hogy német edzőnek kell következnie.
Németül beszélő edzőnek, bocsánat. Németül beszélő edzőnek. Ez hangzott el a napokban, ami egy fontos kiegészítő infó lehet.
Igen, lehet svájci, vagy esetleg osztrák.
Így van.
Szóval Klopp és Nagelsmann már cáfolta hivatalosan is gyakorlatilag azokat a pletykákat, hogy ők lennének a következők. Akkor ki lehet, vagy ki jöhet még szóba?
Bocs, Szilárd, mielőtt válaszolsz, csak azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy önmagában nem teljesen értem a felvetést sem. Tehát, hogy Klopp és Nagelsmann hogyan került egyáltalán szóba komolyan, mint a német válogatott következő szövetségi kapitány. A két legmagasabban rangsorolt német edzőről van szó, ez adja magát, ez rendben van. De ki az, aki jelen pillanatban, főleg ebben a helyzetben, amikor azért azt láthatjuk, hogy a válogatott futballnak a jelentősége az, hát hogy is mondjam, szóval évről évre csökken és egyre kisebb, hogy Klopp és Nagelsmann meg fog elégedni azzal, hogy évi hét összetartáson edz egy csapatot, egyébként meg járja a lelátókat és nézi a kiszemelteket. Szerintem ez egyiküknek a habitusával, attitűdjével, szakmaiságával sem egyeztethető össze.
Úgyhogy, prestige, Tibi, prestige.
Hát, szerintem ez is ellentmond az ő attitűdjüknek. Tehát nekik a prestige az kisebb jelentőséggel bír, mint a napi munka lehetősége, amiben egy nagyon komplett nagy stábot tudnak irányítani, amiben valóban menedzserként kell viselkedniük, akár mint a játékosok pszichológusa, akár mint a stábnak a kontrollálói irányítói. Én azt nem gondolom, hogy számukra ez... lehet, hogy én vagyok uncsi, de Hansi Flick, Jürgen Klopp és Julian Nagelsmann nem lesz szövetségi kapitány, bármennyire is romantikusan hangzik. Stefan Kuntz lesz az, aki jelen pillanatban a német U21-es válogatott edzője. Nem akarom senkinek az álmát összetörni, bocsánat.
Ha már presztízs, akkor én nem gondolom azt, hogy a Liverpoolnál egy sok éves edzői ciklus eltöltése kisebb presztízzel bírna, mint a német válogatott szövetségi kapitánysága. Még akkor is igaz, hogyha a németek híresen nem cserélgetik a szövetségi kapitányukat, vagy kapitányaikat. Úgyhogy Klopp szerintem, hogyha megkapja, hogyha továbbra is kapja a bizalmat, akkor ő biztos, hogy maradna szíve szerint. Ugye Hansi Flicket és Nagelsmannt mondod, akik talán még fiatalabbak nála. Flick már talán nem, Nagelsmann biztos, hogy igen.
Ő 33 évesen, igen.
Igen. Tehát, hogy amit viszont érvként itt elmondtatok, hát való igaz, hogy egy 33 éves edző biztos, hogy nem heti vagy évi hét összetartást szeretne, hanem ő klubedzőként hétről hétre, napról napra szeretne dolgozni. Tehát én is ennyiben abszolút aláírom azt, amit mondtok, hogy ki lesz egy U21-es elővett edző, akit ma még kevesen ismernek, egy Mateusz.
Egyébként az egy nagyon, azt kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan interpreteltetek Beckenbauernek azt a nyilatkozatát, hogy fejlődik miben? Tartod neki egy bemutató edzést, vagy a tévés szakértelme alapján úgy gondolja, hogy most már kész az
egészségesebben táplálkozik.
De szóval Beckenbauer ezt hogy látta? Vagy miben látta az előrelépést Lothárnál?
Hát ki tudja. Tőlünk kérdezett, válaszolj te.
Én nem találom a választ, ezért kérdezlek benneteket.
Fogalmam hát akkor csörögjünk rá Francra.
Kaiser
Lothárral
Franz.
Néha szoktam
úgy van elment, a telefonomban, hogy Kaiser Franz, majd nézem a K betűnél.
Lothár a Balassi Bálint utcai élelmiszerboltban szokott néha vásárolni. Majd megkérdezem tőle, hogyha összefutunk legközelebb.
Hogy miben fejlődtél, Lothár?
Igen.
Na jó, hát akkor várunk, hogyha megvan a válasz, és akkor az lesz a következő adásunkban a fő téma. Most arra köszönjük szépen a spanyolországi és németországi kitérőket, és nektek is köszönjük a meghallgatást, tartsatok velünk a jövő héten is, amikor valószínűleg hasonló formában jelentkezünk, addig is iratkozzatok föl a YouTube csatornánkra, keressetek minket podcast formátumban is, sziasztok!
Hello, bello!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.